Isten igéjét olvassuk és halljuk, szeretett testvérek, a Zsoltárok könyve 27. fejezetéből a Zsoltár minden versét.
Békenség Istennel, Dávid. Világosságon és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy martangoljanak engem, vagy megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. A háború tör is rám, én akkor is vitatkozom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esetetem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megúv engem sátrában a vetedelem napján. Erre egy sátran lényén magas külsziklára helyett engem, így hát kölemen szűvel állok. Ellenségeim között ezért örvendetlen mutattam be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zenget az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljak a színen elé. Szívem így válaszol. Színen elé járulok, Uram. Ne rejtse ellenem országot, ne utasíts el, ha haragosan szolgálat. Te vagy az én segítségem, ne vessen, ne hagyj el. Szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vedess a helyes ösvényel, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim illatának, mert hamisan támadtak rám bosszú fügelje. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élő földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor fiú. Reménykedj az Úrban.
Hallottuk a Zsoltáros bizonyságtételét, lélekben elcsendesedve imádkozz.
Annak és magasztalnak téged, reménység Istenek, te már akkor meghallod gondolatainkat, amikor a szót még el sem hagyja számkat. Köszönöm, Uram, neked ezt a lehetőséget, hiszen te ismered szívünk, szívem rejtett gondolatai, reménységét. Te tudod, hogy reméltem ezt a pillanatot, amikor Eszterrel együtt itt állhatunk, te színed elé igényt olvashatunk, imádkozhatunk, könyörhetünk hozzá. Köszönöm, Uram, hogy te megtartó Istenünk vagy. Te megtartottál abban az állapotomban is, amikor anyagi bizonytalanságban éltem, amikor felvetettek velem, elkérték alsó ruhámat, és én odaadtam neki a felsőt is, mert benned reménykedtem. Te vezettél a felelősségvállalás útján, te tanítottál, és te állítasz most új útra, a Krisztus új útjára, amelyet még eddig nem jártam. Azzal a reménységgel és hittel állok erre az útra, hogy ahogy eddig, ezután is hű leszel hozzám, és könyörgök, hogy legyél hű gyülekezetünk minden tagjához, legyél hű ehhez a néphez, ehhez az országhoz, hogy az emberek csak benned bízzanak. Ma, amikor ismét elkezdődött Magyarországon a keresztény ellenesség, te állj a mi szívünk középpontjába, te benned bízunk, te benned reménykedjünk, és szeretetben fogjuk meg egymás kezét. Így járjuk a te utadat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy gondolunk, hanem ahogy te akarod. Krisztus nevéért, véleért, emlékeért, könyörülj rajtunk, és hallgassuk könyörgésünket.
A 479. 479. dicséret első és utolsó, azaz negyedik versét énekeljük. Hinni tanít, Uram, kérni tanít. Thank you. írott levélből helyünket elfoglalva olvassuk, halljuk az ígét. A zsidókhoz írott levél 6. fejezetének 9-től a 12-ig terjedő szakaszát. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolom, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik itt és türelem által öröklik az ígéreteket. Szeretett testvérek, a múlt vasárnap a példabeszéde könyvéből hangzott advent kezdetén egy rövid ige: a bűnösök reménysége semmivé lesz, de az igazak várakozása örömre fordul. De mi lesz addig? Mi lesz addig, amíg az igazak várakozása örömre fordul? Mi lesz addig, ahogy most a zsidókhoz írott levél 6. részéből hallottuk az igét, de mi lesz addig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik? Mert adventben nagyon sokszor, egyébként helyesen, az isteni ígéretre nézünk, a megígért messiásra, de most egy kicsit figyeljünk arra, hogy mi lesz addig, amíg az isteni ígéretet egészen, teljesen, be nem teljesednek. Mert ez is legalább annyira izgalmas kérdés, és annyira a várakozáshoz tartozik, mint maga az ígéret. Az ígéretek, amelyeket az Isten adott nekünk. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a várakozásnak van egy szent titka, varázsa, de a várakozásnak mindig, mindenkor van veszélye, van nehézsége is. Jó dolog valahol karácsony előtt ez a fajta szent várakozás. De tudjuk, hogy egészen mást jelent beteg ágyon várakozni. Egészen másképp telnek a napok, amikor nyomorúságban, bajban, családi, személyes vagy más jellegű gondok között kell élnünk, és így kell várnunk egy néhány napra, talán hétre, vagy talán egy hónapon keresztül, hogy valamilyen eredmény szülessen. A várakozás, amely ugyanúgy része a mi életünknek, mint a reménység, a várakozás tehát bizonyos nehézségekkel is járhat. Vajon nem a várakozás idején derül ki, hogy olykor szalmaláng a lelkesedésünk? Fellobban, és pillanatok alatt, néhány nap, vagy néhány hét leforgása alatt oda van. A várakozás, különösképpen, hogyha az hosszabb ideig van, ahogy a múltkor énekeltük a 270. dicséret utolsó versében, nehezünkre esik, és bizony előfordulhat, hogy tudatos elfordulás lesz urrá, vagyis az Isten lelke ellen való vétek lesz urrá a Krisztus útján elindult ember életében. A zsidókhoz írott levél föl nem olvasott korábbi verseiben erről van szó. Erre vonatkozik, még ha így beszélnénk is, megjegyzés a most felolvasott ige szakaszból. De a várakozás nehézségei és veszélyei közepette bizony előfordulhat, hogy belefáradunk, előfordulhat, hogy megtorpanunk, elbizonytalanodunk, talán megállunk, mert kétségek gyötörnek, igaz-é, helyes-é a várakozásunk, be fog-é azt teljesedni, mikor fog beteljesedni. Lehet, hogy hitünk lángja, már csak parázs lesz, lehet, hogy hamu alá terül ez a parázs, de még megvan. A felolvasott ige szakaszunkban a Szentíró a korabeli gyülekezettel kapcsolatosan beszél a gyülekezet szolgálatáról. Nem csak erről a veszélyről, amiről az előbb szóltam, hanem beszél a gyülekezet szolgálatáról. Jól lehet az első szeretet tüze lángja, mintha ellobbant volna, vagy elhalványolt volna, de szeretetet tanúsítottatok az ő, azaz a Krisztus nevében. És így szolgáltatok a Krisztusnak szentelt élető emberek között. Olvassuk. Sőt, még szolgáltok, nem csak múlt idő, szolgáltatok, ellobban talán, és szinte oda van, hanem még szolgáltok is. A felolvasott ige a korabeli hallgatót, a korabeli Krisztus követő embert, gyülekezetet megszólítva elismeri, hogy ugyanakkor a szolgálat, a cselekvés az még folyamatos. És itt egy sajátságos helyzetet láthatunk, ez olykor bekövetkezik a mi életünkben is. A hit nagy lángja, mintha aláhagyott volna, de a jó cselekvése folytatódik, a szolgálat folytatódik, mintha a Krisztus követés, mintha a keresztény élet cselekedetei kicsit rutinszerűvé, kicsit megszokottá kopottak volna, de megvannak. Nem egyszer hallottam már emberektől, amikor mondták, hogy igen, mi Krisztus követő emberek vagyunk, erre neveltek bennünket, erre az útra elindultunk, mi ezen az úton megyünk, mi nem is tudunk már másképp, más utat elképzelni, mi így szoktuk, így tesszük. Vagy éppen így advent karácsony környékén, igen, nagyanyám, nagyapám is így cselekedett, apámtól, anyámtól is így láttam, mi is így ünnepelünk. El se tudjuk képzelni másképp. Ebben van sok jó, de ugyanakkor van egy kis veszély is, hogy megszoktuk. A szokás sok pozitívumot hordoz, de sok veszélyt is hordoz. Amikor már megüresedik, amikor már nincs ott a belső töltés, a belső lángja, csak így szoktuk, nem tudjuk másképp csinálni, nem ismertünk meg más szokást. A korabeli gyülekezettel kapcsolatosan is valami hasonló helyzet alakult ki. Az ige nem arról beszél, hogy hogy dobog a hit lángja, de arról beszél, hogy a szeretet, melyet a Krisztus nevében tanúsítottatok, az megvan. Szeretettel szolgáltatok és szolgáltok. A cselekedet még megy. Még jól megy. Talán kicsit megszokotta. De ebben benne van az is, hogy az Úr újra örvendezővé és örömmé teheti ezt a szolgálatot, amit már kicsit megszokottan cselekszünk. Amiben nincs ott az a varázs, mint amikor valamit először kigondolunk, akár a gyülekezetben is, valami újszerű dolog. Hát ez így volt tavaly is, tavaly előtt is, 10 éve is. Mi ezt így szoktuk. Az idén is elvárják, elvárjuk, az idén is legyen így. Valaki egyszer ezt mondta nekem, hát hogy lehet egy karácsonyi istentisztelet egy szenteste csendes ének? Igen, nagyon szép és nagyon kedves az ének, de ugyanakkor mégsem biztos, hogy be kellene ennyire zárni és szűkíteni, hogy csak akkor van karácsony, hogyha az elhangzik. Más énekben nem tudunk nagyszerűen, szépen erről a nagyszerű isteni cselekedetről énekelni. csak már egyhez kötődik, amelyet már ezekben a hetekben az üzletekben elkoptatnak. Hiszen a tartalom nincs meg, csak a hangulatot akarják imitálni nekünk. Szolgáltatok és szolgáltok, de ugyanakkor valahol nem lobog a hit tüze lángja. Nézzük meg másik oldalról is, mert felolvasott igény másik oldalról is beszél erről a helyzetről. Tehát mi lesz addig, amíg a reménység egészen be nem teljesül? Mi lesz addig, holnapig, jövő évig, egész földi életünk végéig? Mi lesz addig, amíg az Isten ígéretei be nem teljesülnek? Mi lesz a várakozás időszakában? Néztük az emberi oldalt. Igény beszél az isteni oldalról is. És az Isten? Mit csinál az Isten? Mit tett az Isten akkor, amikor a korabeli gyülekezet életében ez a kettős dolog jelent meg, hogy a hitlángja alább hagyott, de a cselekedet még ment, szinte rutinszerűen begyakorolt módon egyébként jót tette. Most azt olvassuk, Isten nem igazságtalan, hogy megfeledkeznék cselekedeteitekről, hogy megfeledkeznék szeretetetekről. Vagyis az Úristen nem valahol ott egy búbos kemence patkáján ül, ilyen téli estén, és onnan néha ábrándozik arról, hogy mit csinálnak a teremtményei, hanem az Isten is aktív. Nem feledkezik meg cselekedeteitekről és szeretetetekről. Hát hogy feledkezne meg, amikor mindez a saját műve bennünk? Amikor az ő lelke által munkálja bennünk a hitet, munkálja bennünk az engedelmességet, munkálja bennünk a cselekedetet. Persze, hogy nem feledkezik meg, de nekünk szükségünk van arra, hogy emlékeztessenek bennünket erre. És a Szentíró emlékeztette a korabeli gyülekezetet, hogy az Isten nem feledkezik el cselekedeteitekről, szeretetetekről. Ismeri és számon tartja ezeket. Azonban egy pillanatra itt meg kell állnunk, mert például ezt az ige szakaszt is olykor félreértik és félremagyarázzák, amikor ebből azt magyarázzák ki, hogy tehát a cselekedetek azok érdemszerző erővel bírnak. Mert lám itt ezt olvassuk, hogy az Isten nem feledkezik meg a cselekedeteinkről. Ezt olvassuk, és valóban így van, és ez egy nagyon nagy bátorítása kell, hogy legyen a hívő embernek. Csak a sorrendet se felejtsük el. Itt a már kegyelmet nyert, a már megtért embere cselekedeteiről van szó, azokról nem feledkezik meg az Isten. Az írás több helyen beszél a hívő ember jó cselekedeteiről, de soha nem mint érdemekről. Itt sem. Arról beszél, hogy Isten ingyenes kegyelméből a már kegyelmet nyert emberek életében jelenik meg a jó gyümölcs, a jó cselekedet. Jelenik meg a szeretet cselekedete, a már kegyelmet nyert. Vagyis nem a cselekedeteinkért bocsát meg az Isten és fogad el minket, hanem a Krisztusért fogad el, és fogad magához, és munkálja bennünk a jó cselekvését. Nem véletlen írja majd Pál apostol a filippi gyülekezetnek, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi. Vagyis az Isten is cselekszik eközben. És igazán elérkeztünk a nagyon fontos kérdéshez, ami a várakozásban foglalkoztatja az embert, foglalkoztatja a hívő embert, bennünket is. De mi lesz addig, amíg a reménység egészen be nem teljesül? Mert sokszor sokat foglalkozunk adventben, különösen az Isten ígéreteivel helyesen, és a várakozásunkkal. Na de mi lesz addig? Hogyan várakozzunk? Aközben lelkesedésünk tovább tűnik, belefáradunk a jó cselekvésébe, elbizonytalanodunk, hogy megígérte, és még mindig várni kell. Mi lesz addig? Velünk, bennünk mi lesz addig? Hogyan tovább? Fölolvasom. olvasott igénk igazán ebből a szempontból fontos, és igazán ebből a szempontból nagy bátorítás. A hogyan továbbhoz, először is észre kell vennünk, hogy közösségről van szó. Az előbb olvasott ige több kifejezése is utal a hívő emberek közösségére. Ahhoz, hogy a várakozásban és a várakozás idején a jó cselekvésében ne fáradjunk meg, az Isten közösségbe állított közösséget rendelt mellénk, testvéreket adott mellénk. Mert hogy a mi földi életünk, ama bizonyos történetbeli Schuster szerint, ahogy megkérdezték tőle, hogy hát te mit csinálsz, egy hívő Schustertől, és ő azt válaszolta, hogy várom vissza a Krisztust. És nagyot néztek, de aztán így folytatta, közben meg a cipőket javítgatom. Melyik van az első helyen? A napi gondjaink vannak, a napi kis feladataink vannak, ez tölt be bennünket, és nem látjuk a fától az erdőt, vagy pedig nos, nézzük akkor, hogyan várakozzunk hát, hogy ne fáradjunk meg. A közösség így jelenik meg felolvasott igényben, hogy kívánjuk többet számít. Jobbat gondolunk felőletek. Közösségvállalás és többet számít. Aztán kövessétek a hitben, a türelemben a jó példákat. Akik már előttetek jártak az ígéretekben bizakodva a Krisztus követés útján. A keresztény élet, a Krisztus követés ezért nem magánügy, hanem a legszemélyesebb közügy. Az Isten úgy rendelte, hogy egymás hitét erősítve, egymás hite által erősödve, egymást bátorítva, egymást segítve haladjunk az úton. Aztán azt is észrevehetjük, megérthetjük az igéből, hogy távlatosan kell gondolkoznunk. Ez a hívő embernek különösképpen nagy kiváltsága. Ezt így olvastuk, hogy üdvösséggel jár, reménységetek üdvösséggel jár. Megvan a cél. Távolinak tűnik, de ha látjuk a célt, akkor az egész közeli. Távlatosan gondolkozni. És ez rendkívül fontos dolog. Hogyha mondjuk kirándulunk, és különösképpen vannak kisebb gyermekek is velünk, de olykor nagyok is, vagy felnőttek. Amikor kirándulunk mondjuk a hegyekben, le, föl, 1 kilométer, 2 kilométer, kisebb kaptató, nagyobb kaptató, olykor kimegyünk az erdőből, és tűző napon kell haladni, és akkor előbb-utóbb elkezdik néhányan mondani ott a csapatban, hogy messzi van még a cél. Én már nagyon elfáradtam, már kezdenék feladni. Némelyek esetleg visszaforduláson gondolkoznak. Nos, akkor jó, hogyha bátoríthatjuk egymást, de a távlatos gondolkozásnál nagyon fontos a célt is látni, és hogyha egy olyan pontot találhatunk, ahol azt tudjuk mondani, hogy nézd csak, ott van, oda fogunk menni. Látod, onnan jöttünk, már itt tartunk, és oda érkezünk, akkor ez megerősít mindenkit. Van értelme tovább menni, mert itt ebből a hatalmas rengetegben már nem láttam a célt. Már olyan régóta megyünk, talán már nem is jó irányba megyünk. De ha meg tudjuk mutatni egy jó kilátó pontról, hogy na ott van, oda megyünk, látod, hogy mennyivel közelebb vagyunk már, akkor ez nagy segítség. Üdvösséggel jár. Nem pusztán a várakozásért várakozunk. Hogyan tovább? Nézzünk az ígéretekre folyamatosan. És itt a folyamatost is szeretném hangsúlyozni. Mindvégig így olvastuk itt az előbb. Folyamatosan szükségünk van erre az erősítésre, erre a visszajelzésre, erre a megerősítésre, hogy ne fáradjunk bele a Krisztus követés útján, és hogy megerősödjünk, hogy igazak az Isten ígéretei, és azok beteljesülései. Aztán hogyan tovább? Hogyan lehet megmaradni jó reménységben, bár még nem teljesült be? Mindig a célra kell néznünk, és közben helyileg cselekednünk. Napjainkban kezdi ezt a világ is fölismerni. Ezt így szokták mondani, hogy globálisan kellene gondolkozni, és lokálisan cselekedni. Ha az ember nem figyel az egész teremtett mindenségre, bár csak itt szemetelünk éppen, meg ahol vagyunk, ott szemetelünk éppen, csak mindenki ott helyben szemetel, de az egész világ szemétdomb lesz. Ha nem figyelünk az egészre, akkor nem jól fogunk helyileg cselekedni. Nos, az Isten nép ezt már régen megtanulhatta az igéből, persze mennyire tesszük meg? Mennyire cselekszünk így? Hogy az Isten üdvözítő tervének egészében gondolkozva cselekedjük a mostanit, a pillanatit. Várom a Krisztust vissza, és közben cipőket javítgatok. A cipőktől, a napi munkától, a kenyérkeresettől messzebb látok. A napi munka, ami robotszerű, mert minden nap kijavított egy cipőt, és megint hoztak egy új rossz cipőt. Aztán megint egy újat hoznak, és már 5 éve, már 30 éve csak cipőket javítgat, de van értelme, mert közben ő valójában az Urat várja, és közben végzi a hétköznapi munkáját. Nem téveszti szeme elől a célt, az Isten ígéretét, az életnek ez az igazi értelme, nem pedig a napi robot, hogy valahogy fönntartsuk magunkat. Szükséges tehát az egészre tekinteni, és ugyanakkor helyileg a pillanatban cselekedni. De úgy, ahogy az egész tanít erre bennünket. Aztán igény arra is emlékeztet, hogy mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa. És megint a közösség jelenik meg, ráadásul, hogy a közösségben mindenki ugyanazt. És így erősíthetjük egymást. Ha egy labdajátékban, egy csapatjátékban, az olyan sportban, ahol csapat kell, ha ott valaki túlságosan egyénieskedik, azt a többiek nagyon hamar meg fogják róni, szólnak neki, hogy csapatjáték. Többre megyünk együtt, mintha egyedül akarsz villogni. Hányszor szokták mondani, amikor valaki ott a 16-os tájékára kerül a foci meccsen, és megkapja a labdát, nem ő van a legjobb helyzetben, van csapattársa, aki jobb helyzetben van, mégis kapura szúrja a labdát, és akkor nézőként is úgy megjegyezzük, önző volt. Magának akarta dicsőséget, persze nem tudta berúgni, nem ő volt a legjobb helyzetben. Neki az lett volna feladat, hogy még egyel tovább adja, és akkor biztos, hogy gól lesz. Vagy legalábbis nagyon nagy lesz az esélye. Mindenki ugyanazt az igyekezetet teljesítse. A gyülekezet bármilyen tagjaként, bármilyen életkorúként, csoportvezetőként, vagy gyülekezetet fogadóként, presbiterként, vagy gondokként, vagy lelkészként, mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa, és így adódnak össze szolgálataink. Mi lesz addig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik? Addig ne megfáradjunk, megtorpanjunk, hanem figyeljünk mindazokra, amelyek által és ahogyan az Isten erősíteni akar bennünket. Aztán igénk arra is megtanít, hogy higgyetek abban, hogy Isten igazságos. Fordított megfogalmazással olvastuk itt, nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezne a ti jó cselekedeteitekről, az egymás iránti szeretetről. Ő ezt számon tartja, ennek meg lesz a jutalma, nem az üdvösség a jutalma. Az kegyelemből van. Isten igazságos. És ez is nagyon fontos. Gondoljunk a Zsoltárok könyvének jó néhány fejezetére, és a Zsoltárok könyvét olvasgatva, ha megtaláltunk néhány ilyen fejezetet, akkor talán magunkban azt is mondtuk, hát igen, ez engem is sokszor foglalkoztatott. Röviden így szoktuk ezt megfogalmazni, a Zsoltárokban találunk ilyen fejezeteket, a gonoszok jó szerencséje. Istentelenül élnek, nem foglalkoznak az Isten akaratával, mégis egészségesek, mégis jól megy nekik, nem bántja őket senki, Sorolja a zsoltáros fölháborodva, elkeseredve, vitatkozva, gyötrődve, hogy Uram, akkor hogy van ez az egész? Én meg bíznék benne. Na de hogy van ez? Hogy az előbb olvasott 27. zsoltárban is rám támadnak állandóan, de én reménykedek benned, de én téged várlak, Uram. Higgyetek abban, hogy Isten igazságos. Még ha ez pillanatnyilag mi a részismereteink következtében nem is teljesen így látjuk. Ahogy a 73. zsoltárban a zsoltáros mondja, hogy de amikor bementem az Isten helyére, akkor megértettem. Egyébként már majdnem megcsúszott a lábon. Már majdnem megtorpantam, majdnem elestem a hitben. Hogyan tovább a várakozás idején? És a mi földi életünk bizonyos értelemben egy folyamatos várakozás. Úgy, ahogy itt az ige mondja, kívánjuk. Kívánjuk, és valahol ebben benne van az, amit így lehet mondani, hogy imádsál a másikért. Imádsál egymásért. A jót kívánjuk, akarjuk, kérjük nektek. Hogy megmaradjatok a hitben és a jó cselekvésében, ne fáradjatok bele mindenbe. Vagyis a hit és a cselekedetek itt sajátos módon egymást erősítik. Hiszen ahhoz, hogy cselekedjünk, a reménység alapján cselekedjünk, hit kell, amikor pedig megcselekesszük, az visszahathat a hitre, erősítheti a hitet bennünk. Ilyen értelemben, ha olykor már-már csak szokásból tesszük a jót, de az segíthet és erősíthet, mert az Úristen újra visszaadhatja az örömünket, visszaadhatja a lendületet, visszaadhatja a hitnek a lángolását is. Hogy ne megszokássá vakuljon az ige szerint való élet. Vagyis az Úrral és az egymással való közösség megtart, amíg a reménység egészen beteljesül. Így olvastuk az előbb. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ítéleteket. Amen. A 455. dicséretünk, 455. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük. Testvére, menjünk bátran!
Thank you.
nekünk adott szabadságért, és a jó választáshoz kapott útmutató szabadért. Dicsőítünk, Urunk, hogy a bűneset után meghirdetett szabadítót elküldted. Magasztalunk, Urunk, Jézus Krisztus, hogy önmagadat megüresítve szolgai formát vettél föl, hogy hozzánk hasonlóvá legyél, hogy bennünket megválts. És áldunk, mennyei atyánk, amíg be nem teljesült ígéreteid bizonyosságaiért. De kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy ugyan Krisztus követőkké lettünk, de mégis gyakran kételkedünk, kis hitűek vagyunk. Bocsásd meg megtorpanásainkat, a szeretet jó cselekvésében való meglanyhulásunkat. Bocsásd meg, amikor elbizonytalanodtunk a világ forgatagában és zajában. Segíts, Urunk, folyamatosan ígéreteidre figyelni, követni a hitben előttünk jártak jó példáit. Segíts, hogy egymást is tudjuk, s akarjuk bátorítani, ragaszkodva néped közösségéhez. És kérünk, Urunk, segíts bennünket beteljesült ígéreteid által reménykedni, amíg be nem teljesült ígéreteid valóságában. Hogy jó reménység által cselekedjük a jót, és szeretettel szolgáljunk. Így könyörgünk betegekért és gyászolókért, a különböző kétségek, bajok és próbák között lévőkért. Kérünk, te adj testnek, léleknek gyógyulást, vigasztalást, amikor tudnak, s akarnak reát nézni. Így erősítsd, így vigasztalt hitáltal őket. És könyörgünk, Urunk Istenünk, az egész kereszténységért ebben a világban, hogy legyen hűségesebb szolgálatunk, és legyen a tőled kapott szeretet által gazdagabb szeretetünk. Kérünk így nemzetünk lelki-szellemi gyógyulásáért. Könyörgünk ünnepi készülődésünkért, hogy evangéliumi áldásokban lehessen részünk. És kérünk, Urunk, segíts bennünket, hogy a gyülekezet közösségében, a gondok presbiter választás után rád figyelve együtt keressük a szolgálat új lehetőségeit, és folytassuk a régieket, amelyek néked tetszők. A te áldásodat kérjük minden odaszánt életre, szolgálatra gyülekezetünkben. Mennyei atyánk, amíg a reménység be nem teljesedik, addig te erősíts, te bátoríts, tarts meg a hitben és a szeretetben, szolgálatban mindannyiunkat.